Szeretettel köszöntök mindenkit a Mária Rádió hullámhosszán. Önök a Bizánci Forrás ortodox keresztény egyházi műsort hallják. Mai vendégeim Magyar István protojerei atya, a budapesti Nagy Boldogasszony Egyházközség vezetőpapja, valamint Magyar Stefánia, a Nagy Boldogasszony Egyházközség aktív fiatal munkatársa. A mikrofonnál Varga Márta, a Nagy Boldogasszony Székesegyház világi gondnoka köszönti a hallgatókat. Mai adásunkban egy örömteli eseményről számolunk be a kedves hallgatóknak. A budapesti Petőfi téri Nagy Boldogasszony ortodox Székesegyház rekonstrukciós munkálatai immár 2 éve megkezdődtek. A templom 2 egyházközsége részére, a templom mellett működő hittanterem állt rendelkezésre olyan módon, hogy a termet kápolnává alakították ki. A hívek e szerény körülmények között tudtak részt venni az istentiszteleteken. Most idén karácsonykor mind az új, mind az ónaptár szerint ünneplő hívek ideiglenesen bejutottak a templomba, hogy ott ünnepeljék Krisztus test szerinti születésének ünnepét. Reményeink szerint a munkálatok hamarosan befejeződnek, az istentiszteletek helye újra a gyönyörűen felújított Székesegyház lesz. Mai műsorunk első felében a Bibliáról lesz szó. Hilárion, Volokolamszki metropolita nagyon röviden megfogalmazott 12 rövid tézist a Bibliával kapcsolatban. Velős, lényegre törő gondolatok ezek, amelyeket szívesen osztunk meg most a hallgatókkal.
Hilárion metropolita, mit kell tudni a Bibliáról, és hogyan kell Bibliát olvasni? Első.
A Biblia a legolvasottabb könyv a Földön, egyes számú bestseller a könyvnyomtatás feltalálása óta. A Biblia teljes példányszáma 6 milliárd. A Bibliát teljes terjedelmében a világ 700 nyelvére fordították le, részleteiben pedig több mint 3000 nyelvre. Egyetlen egy más könyv nem gyakorolt ekkora hatást az emberi erkölcsre és kultúrára. A bibliai történetek évszázadokon át írókat, festőket, zeneszerzőket, szobrászokat, filozófusokat iklettek meg. Ha ön még nem olvasta a Bibliát, tegyen félre mindent és kezdje el olvasni.
Második.
A Biblia szó görögről lefordítva annyit jelent, könyvek. Ez nem csak egy könyv, hanem közös borító alatt összegyűjtött több könyv. A Biblia 2 nem egyenlő részre oszlik, Ószövetségre és Új Szövetségre. Az Ószövetség könyveit a kereszténység előtti korban írták, főleg héber nyelven. Az Új Szövetség könyveit az első században írták görög nyelven. A mi elődeink szlávul olvasták a Bibliát, a Biblia teljes orosz nyelvi fordítása csak 1876-ban jelent meg. A fordítást szinodálisnak nevezik, mert az orosz egyház legfelső irányító szerve a Szent Szinódus felügyelete alatt készült. Vannak más, modernebb fordítások is, de azok nem kapták meg az egyházi jóváhagyást. Ezért az egyház által jóváhagyott Biblia fordítást javasoljuk használni.
Harmadik.
Ha még sohasem olvasta a Bibliát, nem ajánlom, hogy rögtön az elejétől kezdve a végéig birkózzon meg vele. Kezdjen inkább az Új Szövetséggel. Először olvassák el a négy evangéliumot, majd az apostolok cselekedeteit. Utána visszatérhetnek a Biblia kezdetéhez, és elolvashatják az első két ószövetségi könyvet, a Teremtés és a Kivonulás könyvét. Ezen a ponton hasznos elolvasni az Ószövetség néhány más könyvét is, a Prédikátor könyvét, az Énekek énekét, Salamon példabeszédeit, Jób könyvét és természetesen a Zsoltárok könyvét. A megértés szempontjából az Ószövetségben a legnehezebbek a prófétai könyvek, az Új Szövetségben pedig Pál apostol levelei. Törekedjenek arra, hogy minden nap olvassák a Bibliát, és lassanként megnyílik az önök számára ennek a nagy könyvnek a tartalma.
Negyedik.
A keresztények számára a Biblia szent írás, isteni ikletésű, azaz a Szentlélek hatására íródott. Ez nem jelenti azt, hogy a bibliai könyvek szerzői transzban vagy hipnózis hatása alatt írták azokat. Emberek voltak, és azt jegyezték fel, amit láttak és hallottak. Nem véletlenül nevezik a Bibliát Isten szavának. A bibliai könyvek szerzői által Isten átadta az embereknek azt, amit mondani akart nekik. A Biblia az emberekhez szóló Isten hangja, de ez a hang embereken keresztül jutott el hozzánk.
Ötödik.
Az Ószövetség közös alapja a három ábrahámi vallásnak, judaizmusnak, kereszténységnek és iszlámnak. A zsidók és a keresztények az Ószövetség ugyanazon könyveit olvassák. A muzulmánok szent könyvében is, a Koránban, helyet kaptak az Ószövetség egyes történetei.
Hatodik.
A kereszténység az Ószövetséget és az Új Szövetséget, tehát az ember élet Isten földre érkezése történetének fényében olvassa. Számos ószövetségi epizódot és jelképet az újszövetségi események előképeként értelmeznek. Például Isten szolgáját Ézsaiás próféta könyvének 53. fejezetéből Krisztus előképeként értelmezik, akit keresztre feszítenek, az egész világ bűneinek megváltásáért. A szenvedő igaz ember a 21. Zsoltárból szintén Jézus Krisztus. Sokan megkérdezik, miért ír le a Biblia olyan sok kegyetlenséget és igazságtalanságot. A válaszom, mert az Ószövetséget nem szabad mindig szó szerint értelmezni. Sok ószövetségi esemény csak az evangélium fényében válik világossá.
Hetedik.
A négy evangélium a Biblia legfontosabb része, szemtanúk bizonyságait tartalmazzák Jézus Krisztus életéről, haláláról és feltámadásáról. Az evangélisták között felfedezhetők némi ellentmondások. Például Máté két vak és két megszállott ember Jézus általi gyógyításáról ír, Márknál és Lukácsnál viszont csak egy vakról és egy megszállottról van szó. Az ilyen ellentmondások nem kisebbítik az evangéliumok szavahihetőségét. Ellenkezőleg arra utalnak, hogy az evangéliumok szerzői előzetesen nem beszéltek össze, mindegyikük aszerint írt, ahogyan látta, hallotta és megjegyezte. Az evangélisták ellentmondhatnak egymásnak részletekben, de sohasem mondanak ellent a legfontosabban. Mindegyikük ugyanazt a történetet meséli el, csak ki-ki a maga szempontjából írja le az eseményeket.
8.
Az evangéliumok egy személyben Istenként és emberként ábrázolják Krisztust. Az isteni természet teljességével rendelkezett, mivel Isten fia volt, de ugyanakkor minden emberi tulajdonsággal és jellemzővel is rendelkezett, mert Szűz Mária fia is volt. A többi embertől abban különbözött, hogy nem voltak bűnei. Az ő kereszthalála megváltó volt. Az evangéliumi szöveg egy, két zárral záródó széfre hasonlít, ahhoz, hogy kinyissuk, két kulcsra van szükség. Az első, az abban való hit, hogy Jézus Isten volt, a második, az abban való hit, hogy teljes értékű ember volt. Ha Jézus Krisztust csak egy halálra ítélt prófétának vagy erkölcstanítónak tartjuk, akkor az ő története semmibe sem különbözik számos más hasonló történettől, az ő halála pedig nem megváltás és tanításai sem egyedülállóak, mivel sok filozófus és megosztott hasonló bölcs gondolatokat. Csak Jézus Krisztus istenségébe vetett hit fényében kap értelmet az evangéliumban elmondott történet. De Krisztus emberi természetét sem szabad alábecsülni. Ha ő nem volt teljes értékű ember, akkor színlelt, látszólagos volt az ő szenvedése a kereszten, Jézus Krisztus személyiségének titka abban rejlik, hogy Isten volt, de el akart jönni hozzánk, köztünk akart élni.
9.
Amikor Jézus felment a mennyekbe, nem hagyott el bennünket, hanem velünk maradt az egyházban, amelyet ő alapított. Az egyház létezésének első éveiről az apostolok cselekedeteinek könyve szól. Az egyház Krisztus földön való élő jelenlétének a helye, és az egyház a Biblia legtekintélyesebb magyarázója, hiszen a Biblia minden egyes könyve, minden fejezete, szinte minden verse többféleképpen is magyarázható. A legmegbízhatóbb magyarázatok azok, amelyek az egyházon belül születtek és megkapták az egyház jóváhagyását.
10.
Jézus Krisztus után az új szövetség második legfontosabb alakja Pál apostol. Ő alkotta meg a keresztény teológiát. Neki sikerült teológiai módon végiggondolni Jézus Krisztus életének, halálának és feltámadásának történetét, amelyet az evangélisták írtak meg. Leveleiben Pál nem hivatkozik az evangéliumokra, mert amikor írta azokat, az evangéliumokat még nem fejezték be. Ma Pál levelei más apostolok levelei mellett számunkra a legfontosabb és legértékesebb forrásai Istenről, Krisztusról és az egyházról való tudásnak. Olvassanak Bibliát naponta, élvezzék a Biblia olvasását. Váljanak részeseivé a próféták és az apostolok bölcsességének, fedezzék fel önmaguk számára Jézus Krisztust. Különösen fontos olyan emberekkel olvasni a Bibliát, akik hitben közel állnak önökhöz. Maga Jézus Krisztus mondta, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Az egyház alapításának kezdetétől a Szentírás közös olvasása az Isten tiszteletek elengedhetetlen része volt. és a modern technológiáknak köszönhetően akár más városokban és országokban lévő hitbeli testvéreinkkel együtt is olvashatjuk, hallgathatjuk Isten szavát. Jézus Krisztus személye, akit a Biblia tár elénk, legyen a legfőbb lelki, erkölcsi mérce önök számára, és a Biblia a legfőbb útmutató az életben.
En Jordani baptizomenus ut Irien, id istriagos se fanerothi proskinisis, cum argenitoros iphoni prose martirisi, agapiton se
István atya, mit ünneplünk január 6-án, azaz vízkeresztkor, ami egyházunk 12 nagy ünnepének egyike?
Teljes 30 esztendő telt el Jézus Krisztus Urunk születése napjától. A betlehemi esemény, amely annyira felzaklatta Heródest és egész Jeruzsálemet, úgy tűnt, mintha feledésbe merült volna. A judeai Betlehemben született Jézus Egyiptomból való visszatérése után észrevétlenül élt a galileai Názáretben, és gyarapodott bölcsességben és testének állapotában, és Isten és emberek előtt való kedvességben, készülődve Isten országának hirdetésére. Ebben az időben a római vasiga alatt sínylődő zsidóság még epedőbben várta a megígért messiás eljövetelét. Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében, amikor Annás és Kajafás volt a főpap, a Jordán folyó mellett egy nem mindennapi remete vonta magára a zsidóság figyelmét, akinek ruhája teveszőrből volt és bőröv volt a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz. Ez a remete nem annyira külsejével vonta magára a figyelmet, mint inkább lángszavú beszédeivel, amelyekben a farizeusok és a szadduceusok kevéségét és álnokságát ostorozta, és bűnbánatra hívta fel a népet. A hozzájárulókat pedig a megtérés jeléül megkeresztelte. A farizeusok és szadduceusok követeket küldtek hozzá, hogy megkérdezzék tőle, ki ő. Kérdésükre azt felelte, hogy ő nem a Krisztus, sem Illés, sem nem próféta. A csodálkozó követeknek és a népnek, mely szívében azon gondolkodott, nem ő-é a Krisztus, azt mondotta, hogy ő az, akit Ézsaiás próféta a pusztában kiáltó szónak nevezett, és aki azért jött, hogy előkészítse az Úrnak útját. Megmondotta, hogy ő csak vízzel keresztel a megtérés jeléül, de utána jő az, aki előbb lett nála, és előbb volt mindennél, aki erősebb nála, és akinek ő nem méltó, hogy saruja szíját megoldja. Az majd a Szentlélekkel és tűzzel kereszteli meg őket, ez a nem mindennapi remete és a bűnbánat lángszavú hirdetője Szent János, Zakariás fia volt.
Vízkeresztkor a Szent Liturgiában a háromszor szent ének helyett a következő hangzik el, amit az előbb hallottak a kedves hallgatók. Valahányan Krisztusban keresztelkedtetek, Krisztusba öltözködtetek. Alleluja!
Abban az időben, amikor Szent János prédikált és keresztelt, és amikor a messiás várás a tetőfokára ért, elment hozzá a galileai Názáretből más emberekkel együtt Jézus is, és kérte, hogy keresztelje meg őt. Az Úr szeliden és alázatosan megy hozzá, semmiben sem különbözve más emberektől, akik hozzá menének megkeresztelkedni. És amikor valami hihetetlen történt, János, aki ebben az időben ismert volt egész Judeában, és akinek saját tanítványai voltak, meglátva az Urat és meghallgatva kérését, megrendült. Habár János nem ismerte Jézust, lelkével mégis megérezte, hogy ő nem olyan, mint a többi ember. És az, aki még az anyja méhében repesett a Szentlélek által, megfogant Isten anyja üdvözlése és öröme jeléül, az Úr Jézus láttára megremeg, és mélységes alázatában, valamint tudatában az ő előtte való méltatlanságának nem meri megkeresztelni az Urat. Nekem kell az általad megkereszteltetnem, és te jössz én hozzám, mondja az üdvözítőnek. Így írja le röviden és egyszerűen Máté evangélista Szent János lelki felindultságát. De az Úr így válaszol: engedj most, mert úgy illik nekünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedett neki, írja a Szent evangélista. Amíg Szent János a Jordán vizében keresztelte Krisztus Urunkat, üdvözítőnk imádkozott. És amikor ő kijött a vízből, megnyíltak az egek, és a Szentlélek, mint galamb, reálszállt Jézusra. Az égből pedig hang hallatszott: ez az én szerelmetes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ezt látta és hallotta Szent János, és valószínűleg az ott jelenlévő nép is. Ez az esemény indította Szent Jánost arra, hogy az Úr Jézusról ezt a bizonyságot tegye: én nem ismertem őt, de aki elküldte engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem: akire látod leszállni a lelket galambképében és rajta megnyugodni, az, aki keresztel szent lélekkel. És én láttam és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten fia. Így fogadta el az üdvözítőnk, Jézus Krisztus a keresztséget az előhírnök Szent Jánostól, akit azért neveztek el keresztelő Szent Jánosnak. Keresztelő Szent Jánosnak nem volt hatalma bűnöket megbocsátani. Ő csupán bűnbánatra hívta fel az embereket, és a bűnbánat jeléül keresztelt, előkészítve így az emberek lelkét a magától, Jézus Krisztus Urunktól áradó bűnbocsánat kegyelmére. Bűnbocsánatra felhívni és keresztelni bűnös embereket lehetett. Azonban Jézus Krisztus Urunk nem volt bűnös. S mint büntelennek nem volt szüksége bűnbocsánatra sem, János keresztségére sem. Mindezek ellenére Jézus Urunk mégis kegyeskedett elfogadni Jánostól a keresztséget. Mi indította őt arra, hogy a Jordánban megkeresztelkedjék? Mint ismeretes, Jézus Krisztus Urunk hegyi beszédében kijelentette, hogy nem a törvény és a próféták eltörlésére jött, hanem azok beteljesítésére. És amiként a törvény betöltéseképpen a nyolcadik napon körülmetéltetett, ugyanazonokból fogadta el János keresztségét is. Másként miért mondotta volna keresztelő Jánosnak: engedj most, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk. Amint említettük, Jézus Krisztus Urunk 30 éves koráig, vagyis János által a Jordánban történt megkereszteltetéséig észrevétlenül élt a galileai Názáret nevű városkában az ő tisztaságos anyjával és az igaz Józseffel együtt. Mielőtt megkezdte volna hirdetni a mennyek országának evangéliumát, szükséges volt, hogy hogy mint messiás nyilatkoztassék ki a világnak, hogy eljöttéről az egész nép értesüljön. Krisztus üdvözítőnk eme kinyilatkoztatása a világnak a Jordán folyónál megkereszteltetésekor történt meg. Szent egyházunk is ezért dicsőíti eként őt a vízkereszt napján. Kinyilatkoztattál ma a világ mindenségnek, eljöttél és megnyilatkoztál megközelíthetetlen világosság. Jézus Krisztus Urunkat maga a mennyei Atya és a Szentlélek nyilatkoztatta ki az emberek részéről pedig keresztelő János, aki Jézusra mutatva ezeket mondotta. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűnét. Ez, akiről mondottam, utánam jő egy férfiú, aki megelőzött engem, mert előbb volt nálam. Keresztelő Szent János arról is tett tanúságot, hogy azért jött keresztelni vízzel, hogy Jézus Krisztus kijelentessék Izraelnek. János keresztsége Istentől való volt. Magát keresztelő Szent Jánost pedig különösen nagy tisztelettel vette körül a zsidóság. A nép hallgatott rá, és tömegesen keresztelkedett nála. Ezért Jézus Krisztus Urunk azzal, hogy elfogadta János keresztségét, egyrészt annak isteni eredetét igazolta, és erősítette meg, másrészt pedig János keresztségének új értelmet és új erőt adományozott. Jézus Krisztus Urunk megkeresztelkedésével megalapította az új szövetségi keresztség szentségét. Amint később kínszenvedései előtt elkészítve az ószövetségi pászkát megalapította a Szent Eucharisztia szentségét, azonképpen elfogadva Jánostól a keresztséget, az új szövetségi szent keresztség alapját vetette meg, megparancsolván mindazoknak, akik hisznek ő benne és üdvözülni akarnak, hogy felvegyék ezt a szentséget. Krisztus Urunk megkeresztelkedése önmagában véve a legnagyobb misztérium. A Jordánban való megkeresztelkedésével a vizek árjában az Úr megtisztította az emberi természetet minden lelki tisztátalanságtól. A vízkeresztkor végzett visszentelés egyik imádságában ezt mondjuk. Te vagy a mi Istenünk, aki a víz és a lélek által megújítottad a bűntől elaggott emberi természetet. Így tehát üdvözítünk, aki megtisztítja a világot vétkeitől, és önmaga által előkészíti újjászületésünket, az elesettet megtisztítja a Jordánban, a Jordánban való megkeresztelkedésével a mi Urunk a víz ellemét is megtisztította és megszentelte. Végül az Úr megkeresztelkedésekor nyilatkozott meg a világnak a három tulajdonságú Isten, az Atya, akinek szózata lőn az égből, és a Szent Lélek, aki az Atyától galamb képében alászállott a Fiúra, és a Fiú, aki megkeresztelkedett a Jordánban. Ezért nevezzük az Úr megkereszteltetésének napját Isten megjelenésének, vagyis Teofániának. A vízkereszt a húsvéttal és a pünkösdel együtt a legrégibb keresztény ünnep. Egyházunk kezdettől fogva január 6-án tartotta. A vízkeresztet Epifánia vagy Teofánia eredetileg csak keleten ünnepelték, mégpedig két esemény emlékezetére, Urunknak a Jordánban való megkereszteltetése és kinyilatkoztatása, valamint Betlehemben való születése emlékére. Csak később, a 3. század végétől jelentkezik Krisztus születése, mint külön ünnep. Nyugaton a vízkeresztet jóval később vezették be, az ünnep jelentőségének lényegesen más értelmezésével. A vízkereszt egyike a 12 nagy ünnepnek, és egynapos, szigorú böjt előzi meg. Az ünnepi szertartások épp úgy, mint Krisztus születése napján, különösképpen ünnepélyesek. A vízkereszt ünnepének sajátossága az úgynevezett nagy vízszentelés, amelyet az egyházi előírás szerint az ünnep előtti napon végzünk a templomban, a Szent Liturgia után, annak emlékezetére, hogy az ősegyházban ezen a napon keresztelték a katekumeneket. Habár a tipikon nem írja elő, mégis általánosan bevett szokás szerint Nagy visszentelést végzünk magán az ünnep napján is, Jézus Krisztus megkereszteltetésének emlékére. Ezt a második visszentelést a templomon kívül többnyire folyópartján szoktuk tartani, és ünnepélyes körmenettel megyünk ki a visszentelés helyére, visszkeresztnapi szent énekeket énekelve. A visszentelés szertartása ugyanolyan, mint az előző napi. A papok ezen a napon, vagy ha az idő nem elegendő, a következő napokon is felkeresik a híveket, és visszkeresztnapi szentelt vízzel megszentelik otthonaikat. A visszkeresztnapi szentelt víz, az úgynevezett hagiazma, az ortodox keresztények vallásos tiszteletének tárgya. A hívek hazaviszik, nagy szentséget megillető tiszteletben tartják, és betegség vagy más szükség esetén isznak belőle.
Tisztelt hallgatók! Önök a Bizánci Forrás Ortodox Egyházi műsort hallották. Adásunkat két hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Érdeklődésükre a válaszokat a nagyboldogasszony@mariaradio.hu e-mail címen kapnak. A műsor összeállításához Zimonyi Kalinyina Irina fordítói munkájával volt segítségünkre, melyet ezúttal hálásan köszönünk. Elköszönnek önöktől adásunk vendégei, Magyar István protojerei atya és Magyar Stefánia, és a műsor szerkesztője és vezetője, Varga Márta. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra!
Bizánci forrás. Ismerkedés az ortodox egyház kincseivel. Varga Márta műsorát hallották.
Mária Rádió. Liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.